Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szigorítás, a határok katonai ellenőrzése és visszautasítás helyett biztonságos és szabályos bevándorlási útvonalakat szorgalmazott, és a földközi-tengeren aktív civil szervezetek munkáját méltatta Ferenc pápa a Szentpéter téren a mai audiencián mondott beszédében. A Szentatya egész beszédében azokról szólt, akik, mint mondta, ezekben az órákban is tengereken és sivatagokon kelnek át, olyan föld felé igyekezve, ahol békében és biztonságban tudnak élni. Úgy vélte, tragédiának az számít, hogy a földközi tengerbe veszett emberek egy részét meg lehetett volna menteni. Ha a Brüsszel arra kényszerít minket, hogy beengedjük a migránsokat, akkor be is kell fogadnia őket, emelte ki az ex-közösségi portálon közzétett bejegyzésében a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. Kovács Zoltán azt írta, Magyarország közel egy évtizede áll az unió külső határvédelmének frontvonalában, és saját költségvetéséből több mint 2 milliárd eurót költött a schengeni megállapodásból eredő kötelezettségeinek teljesítésére az EU támogatása nélkül. A tavalyhoz képest növekvő számban érkeznek idén is illegális bevándorlók valamennyi Európába vezető útvonalon, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a Kossuth Rádióban. Bakondi György kifejtette, a schengeni határ átjárhatósága egész Európa szempontjából egy hatalmas belbiztonsági kihívást jelent, amelynek számos tünete már jól lemérhető. A fogyasztóvédelemért felelős nemzetgazdasági minisztérium a családok érdekében fellép a tisztességtelen áremeléseket alkalmazó kiskereskedelmi láncokkal szemben, írt a közleményében a tárca. Ebben kifejtették, a kormányzati intézkedések, az élelmiszerárstoppok, a kötelező akciózás, illetve az online árfigyelő rendszer eredményesnek bizonyultak a szankciós infláció letörésében, ugyanakkor ezek jó részének kivezetését követően a kereskedelmi láncok egyidejű és jelentős mértékű áremeléseket hajtottak végre alapvető termékek esetében. A belügyminisztérium azonnali hatállyal felmentette a Madách Imre gimnázium igazgatóját, közölte a tárca az MT-vel. Egy jogszabályt be nem tartó, azzal nyíltan szembe helyezkedő vezető nem irányíthat állami intézményt, fogalmazott közleményében a BM. A budapesti Madách Imre gimnázium azzal került a napokban a hírekbe, hogy nevelőtestülete az okos eszközök használatának iskolai korlátozásáról megjelent rendelet kapcsán azt írta a szülőknek és a diákoknak, szeretnénk mindenkit megnyugtatni, a digitális eszközöket a tanítás előtt nem vesszük el, iskolánk pedagógiai célja a digitális kultúra helyes használatára való nevelés, nem pedig a tiltás. A diákok spontán tüntetést jelentettek be, jövő hétfőre pedig a tantestület demonstrációt hirdetett. A magyarok túlnyomó többsége támogatja az okostelefonok kitiltását az iskolákból, 85%-uk egyetért a mobiltelefon használatát korlátozó kormányrendelettel, állapította meg a Szent István Intézet megrendelésére készült friss felmérés. Felhívták a figyelmet arra, hogy hasonló intézkedéseket vezettek be korábban Anglia, Franciaország, Hollandia, Ausztrália, Görögország, Finnország, valamint a múlt év végén Svédországban is. Mintegy 10 000 gyermeknek szeretné megkönnyíteni az iskolakezdést a Katolikus Karitász, az első csomagokat már hétfőn átadták a szervezet budapesti központjában. Écsi Gábor, a segélyszervezet országos igazgatója közölte, a Legyen öröm az iskolakezdés elnevezési akció szeptember 15-ig tart. A 1356-os adományvonal hívásával alkalmanként 500 forinttal lehet támogatni a kezdeményezést. A hét elejéig több mint 2000 hívás érkezett a vonalra, valamint tárgyi adományokat és egyéb anyagi felajánlásokat is kaptak. Idén csaknem 13 millió tankönyv jut el ingyenesen a köznevelésben és a szakképzésben tanuló diákokhoz, közölte a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence kiemelte, erre az intézkedésre a családtámogatási rendszer részeként tekintenek. Elkezdődött a szüreti időszak, a borkészítőknek figyelniük kell a pincékben a mustgáz képződés veszélyeire, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A NÉBIH alapos szellőztetést javasol a borkészítésre használt helyiségekben, a levegő vizsgálatára pedig a jól ismert gyertyás ellenőrzést ajánlják. Hollandiában számítógépes üzemzavarokat jelentett több kormányhivatal. Eindhoven repülőterén leállították a forgalmat. A fennakadások a parti őrséget és a katasztrófavédelmet is érintik. Az üzemzavar mögött vélhetően a Védelmi Minisztériumban keletkezett informatikai hiba áll. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, csupán kevés gomoly és fátyol felhővel, legfeljebb néhol alakulhat ki zápor, esetleg zivatar, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 19-20, napközben aztán 32-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szentek, szentéletű emberek.
Szent Ágoston püspök, egyháztanító. Ha valakinek az életében meg akarjuk mutatni Isten kegyelmének fönséges hatalmát, azt Szent Ágoston életét szemlélve megtehetjük, akit egyházunk a kegyelem doktorának is nevez. 354-ben született Afrikában, a numidiai Tagasztében, a mai Algéria keleti felében, kisbirtokos római család sarjaként. Családja elszegényedett, így tanulmányait csak egy jótevő segítségével tudta befejezni. Édesapját, aki pogány volt, Patriciusnak hívták. Édesapja egész életében hitújonc volt, aki csak halála előtt keresztelkedett meg, ami akkoriban nem volt újdonság. Mint tegnap is hallottuk Szent Monika életrajzában, Patricius hirtelen haragú, hűtlenkedő természetével igen sok bánatot okozott áldott lelkű feleségének, Monikának, aki családja mentő és őrző angyala volt. Ahogyan a közmondás is tartja, nem esik messze az almafától. Így volt ez Ágostonnál is. Éles elmélyű, rendkívül művelt volt. Ezt írta önmagáról, aranypohár voltam, de üres. Olyan becsvágyó volt, hogyha valaki föléje kerekedett, sírni tudott. Sok kísértése volt a hazudozásra. Pogány barátai társaságában gyakran vétett a parancsok ellen. Becsvágya gőgössé tette. Bár maga is hitújonc, katekumen volt, lenézte édesanyja vallását, az egészet dajkamesének tartotta. A szentírást barbárkönyvnek tartotta és félretette, inkább pogány bírók erkölcstelen műveit olvasta. Kartágóban sem lett jobb, sőt, a nagy kikötővárosra jellemző erkölcstelen élet még jobban elrontotta. Közben tanár lett Tagasztéban, ahol 13 éven keresztül tanított nagy sikerrel. Onnan Kartágóba, majd Rómába került, ahol szónokképző iskolát nyitott. Édesanyja sokat siratta tékozló fiát. Könnye és szakadatlan imája nem ment kárba, mert Isten meghallgatta. Ágoston 384-ben a birodalom akkori fővárosába, Milánóba került. Kitűnő tanár és szónok volt, akit rajongásig szerettek. Tanári sikerei felettették vele korábbi szegénységét, s ez büszkeséggel töltött el. Kormányzó hatalmat akart, még Rómában is, de mindezek mellett érezte, hogy nem boldog. Így írt, két ember van bennem. Itáliába édesanyja tudta és beleegyezése nélkül szökött, ám emiatt nem sok lelkismeret furdalást érzett. Időközben a manikeus eretnekek tévedésébe is belesett, de ott hagyta őket. Keresztény sem tudott lenni, mert azt tartotta, hogy a kereszténység mégsem való igazán tudós és gondolkodó filozófus embernek. Milánóban megismerkedett a város püspökével és híres szónokával, Szent Ambrussal. A nagypüspök kora legjelentősebb embere volt. Ágoston gyakran állt szószéke alá, hogy tanulmányozza technikáját, szónoki fogásait. Eleinte csak kíváncsiságból járt a prédikációkra, de rövidesen a szónoklat tanára elragadtatva bámulta a híres szónokot. Egyszer aztán azon vette észre magát, hogy nem a hogyanra figyel, hanem arra, amit hallgat, amit Ambrus hirdet és tanít. Isten kegyelmének nem tudott ellenállni, és megtért. Vallomások című háromkötetes művében önéletrajzát írta meg. Innen ismerjük meg Isten keresését és erkölcsi vívódásait. Szakított addigi bűnös életével. Hosszú évek vívódásai után végül is jelentkezett Szent Ambrusnál, hogy Jézus tanítványa akar lenni. Ambrus 387. április 25-én Nagyszombaton éjszaka keresztelte meg. Így lett aztán bölcs irányításának hatására az egyház és a világtörténelem egyik legnagyobb tekintélye Ágoston. Mint író, csodálatos mélységekben járt, mint szónok, a legelvontabb hittudományi kérdéseket is emberközelbe hozta. Mint bölcselő, páratlanul tárgyalta Istennek és a léleknek egymáshoz való viszonyát. A kegyelem tanának kifejtésében és megvédésében kiérdemelte a kegyelmek tanítója, Dr. Grácié nevet. Rendkívül élesen és világosan fejtette ki a Szentírás és a hagyomány viszonyát, hatalmas spekulatív erőt fejtett ki a Szentháromság titkának magyarázásában. Csak később tudta meg, hogy édesanyjának 18 évi imájába és vezeklésébe, könyvhullatásába került az ő megtérése. Keresztelésén ott volt hű barátja, Alipius és saját fia, Adeodatus is, mindannyian keresztények lettek. Boldog édesanyja, áldott szíve nem tudta túlélni ezt a nagy örömet. Útban hazafelé, Róma mellett, Osztia kikötőjében megszakadt a szíve. Ágoston visszatért Afrikába és Hippó püspöke lett. Ott ért aztán hittudóssá és egyháztanítóvá. 16 kötetnyi írásban ölelte fel az akkori világtudományát. Sokat küzdött a Jézus istenségét tagadó ariánusok s a pelágiánusok ellen, akik azt hirdették, hogy a kegyelem nélkül is lehet üdvözülni. Hát ha valaki tudta, akkor Ágoston saját sorsán tapasztalhatta, hogy mit tesz a kegyelem. Hányszor ismételhette csodálatos mondását, nyugtalan a szívünk, lelkünk, Istenünk, amíg te benned meg nem nyugszik. Azért te légy életünk útján vezérünk és győzelmünk. Főpapi hivatását így jelölte meg. Nem elnökölni, hanem szolgálni jöttem. 426-ban segédpüspököt vett maga mellé, időközben vandálok törtek népére. Bár sokan elmenekültek, ő nem hagyta el anyáját. Sajnos az ostrom idején megbetegedett, és 430. augusztus 28-án meghalt. A város eleste után holttestét először Szardínia szigetére vitték, majd 722-ben átvitték Páviába. Egyike a négy nagy nyugati egyházatjának. Hadd idézzük egyik nagyon szép mondását, Isten olyan, mint a jó orvos. Nem a beteg kívánságát teljesíti, hanem azt teszi, ami a gyógyuláshoz szükséges. Istenünk, újítsd meg egyházadban azt a lelkületet, amelyel betöltötted Szent Ágoston püspök szívét, hogy mi is egyedül téged szomjazzunk és keressünk, igaz bölcsesség forrása és minden szeretet szerzője. Amen.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége. Te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallják.
Kedves barátom, a háláról már sokszor írtam neked. Most annak édes testvéréről, az örömről osztom meg veled gondolataimat. Pál apostol ezt írja a Filippieknek írt levélben. Örüljetek az Úrban szüntelenül. Újra csak azt mondom, örüljetek. Nem azt írja, hogy örvendezz a jó időkben, amikor minden rendben van körülötted, a gyerekeink kifejezésével, amikor megvan a full happy feeling. Nem. Ő azt írja, hogy szüntelenül örüljetek. De hogyan tehetjük ezt meg? Nos, ha nehéz idők járnak, bajok és gondok vesznek körül minket, akkor is boldogok lehetünk. Ehhez négy dolgot kell megtennünk. Az első az, hogy hálát adjunk Istennek minden dologban. Amikor imádkozunk, tegyük hálaadással. A legegészségesebb emberi érzelem a hála. A szakemberek azt mondják, hogy növeli az ellenálló képességet. A hála ellenállóbbá tesz a stresszel szemben, és kevésbé érzékenyi a betegségekre. A hálás emberek boldogok. A hálátlan emberek pedig a legtöbb esetben boldogtalanok, mert semmiért nem hálásak, így semminek nem tudnak örülni, éppen ezért semmi sem teszi őket boldoggá. Soha nem elégedettek. Semmi sem elég jó nekik. A második az, hogy ne aggodalmaskodjunk. Az aggodalom nem változtat semmin. Aggódónak senki sem születik. Ez egy tanult válasz. A szüleinktől, a környezetünktől, a társainktól származó tapasztalatból tanuljuk. Ez azonban jó hír, hiszen ha az aggodalom egy megtanult dolog, akkor ki is tanulhatunk belőle, el is felejthetjük. Kedves barátom, kérdezheted, hogy hogyan lehet ezt megtenni? Máté evangéliumában olvashatjuk Jézus szavait. Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról. A mának elég a maga baja. Vagyis van gondviselés. Nekünk arra kell hagyatkoznunk, és nem szabad aggodalmaskodnunk. A harmadik dolog pedig az, hogy imádkozzunk mindenért. Ahelyett, hogy aggódnánk, az időnket imádságra is használhatjuk. Ha annyit imádkoznánk, amennyit aggódunk, logikus, hogy sokkal kevesebbet kellene aggódnunk bármi miatt. A Jóistent életünk minden részlete érdekli. Minden apró mozzanatunkban jelen van. Éppen ezért bármilyen problémát elévíhetünk, amivel szembesülünk. A negyedik, ami elősegíti a boldog életünket az, hogy csak a helyes dolgokra kell gondolnunk és koncentrálnunk. Ha csökkenteni akarjuk életünkben a stressz szintjét, meg kell változtatnunk a gondolkodásmódunkat, mert ez az, ami a leginkább meghatározza, hogyan érezzük magunkat. Ahogyan érezzük magunkat, az határozza meg a viselkedésünket. Szándékos, tudatos választást, döntést feltételez ez részünkről, mely által igyekszünk mindig a pozitív dolgokra gondolni és összpontosítani a Jóisten segítségét kérve. Kedves barátom! Mi lesz az eredménye annak, ha nem aggódunk, hanem imádkozunk mindenért, hálát adunk és a megfelelő dolgokra összpontosítunk? Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban. Olvashatjuk Pál apostol az írásom elején idézett Filippieknek írt levelének folytatásában. Nos, kedves barátom, azt kívánom neked és szeretteidnek, hogy örömötök legyen teljes. Egy ősi ír áldás szavaival élve, örömöd legyen ragyogó, mint a reggel, bánatod pedig csupán csak árnyék, mely elhalványul a szeretet napsugarában. Legyen elég boldogság életedben ahhoz, hogy kedves légy. Elég küzdelem ahhoz, hogy erős maradj. Elég bánat ahhoz, hogy ember maradj, s elég remény ahhoz, hogy boldog légy. Szeretettel ölel, barátod.
Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallották.
forrásom lettél, folyó víz mellé ültettél, hangodat hallom. És a véret táplál, élő Jézus, szent vagy, Uram, szent vagy, minden fele szent, szent vagy, leborulva áldlak téged, élő
a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégiumvezető, az Egri Szent Orsolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival Jézus csodáiról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Ebben a tanévben rádiós hittanóráink alkalmával az egyház szeretetéről szóló tanítását próbáljuk megérteni. Az előző adásokban Jézusra, a Mesterre tekintettünk, figyeltük a szavait, történeteit, melyekkel a szeretet erejét mutatja be a hallgatóknak. Láttuk, hogy milyen karizmatikus vezető, milyen mély benyomást tesz a hallgatóira, akik talán nem is tudják szavakba önteni tapasztalatukat, de érzik, ámulatba ejtett mindenkit, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók. Jézus azonban nem csak beszél és tanít a szeretetről, hanem cselekszik is. Így szavai élő valóságá válnak. Így ő maga is hitelessé válik számunkra, nem csak prédikál, hanem bemutatja a szeretet művét, végül is a megváltás művét. Azt mondja, hogy nincs senkinek nagyobb szeretete annál, mintha valaki életét adja barátaiért. És látjuk, Jézus éppen ezt teszi. Arra hívja fel a figyelmünket, hogy nekünk is adnunk kell. Adnunk kell az időnket, a segítő kezünket, a figyelmünket, anyagi javunkat, oda kell adnunk a másik számára önmagunkat. A szeretet az adás kultúrája. Arra kérlek benneteket, hogy gondoljátok végig, mielőtt Jézus egészen radikálisan az életét adta odaértünk, nyilvános működése során hogyan segítette az embereket, hogyan tett tanúságot az ajándékozó szeretetről.
Csodákat tett, hogy például a kenyérszaporítás az éhező embereken segített.
Gyógyított még, ugyebár.
Igen. Tudtok olyan történetet esetleg, hogy kiket gyógyított meg Jézus?
Hát mondjuk a kafarnaumi százados szolgáját.
Igen.
Például halottakat is feltámasztott.
Igen, tudjuk, hogy feltámasztott halottat. Azért ez már elég még meredek, nem különleges dolog. Vagy hogy segített még embereken?
Ördögűzéseket végzett.
Igen. Tudunk még más jellegű tevékenységéről is, amikor segített a bajba jutottakon. Volt-e olyan, ismerünk olyan történetet, amikor valami katasztrófa helyzetből mentette ki a barátait?
Amikor a vihart lecsendesítette?
Igen. Ugye egy tengeri viharból megmenekítette a barátokat. Látjuk, hogy Jézus sokféle módon tett tanúságot a szeretet cselekedeteiről, ugyanakkor azt is látjuk, hogy mindaz, amit most felsoroltunk, nem egyszerű jótékonykodás vagy irgalmas cselekedet, hanem igazából mind természetfeletti esemény. Egészen különleges és hihetetlen történetek ezek. Hiszen Jézus nem úgy gyógyít, mint egy orvos, nem úgy ad, mint egy jószívű ember, vagy mint egy karitatív szervezet, nem úgy menti meg a viharos tavon, ahogy a Gabi említette a hánykolódó hajót, hogy mentőcsónakot szerez, vagy acélos erejével a partra vontatja a hajót. Azt érezzük ezekben a történetekben, amit a hallgatók is megfogalmaztak, hogy Jézusnak hatalma van. Hatalma van a vihar felett, hatalma van az ördög felett, hatalma van a halál felett is. Hogyan nevezzük ezeket a különleges eseményeket?
Csodáknak.
Csodáknak. Ugye mit gondoltok, miért nevezzük őket csodáknak?
Ezek olyan dolgok, amikre nem gondolnánk úgy, hogy bárki képes lenne, vagy egyáltalán bárki képes lenne rá. Olyan hihetetlenek, és nem reálisak. És hát, igen.
Igen, ez ugye arra utal ez a csodaszó a mi reakcióinkra, hogy mindenki ámul és bámul csodálkozik, ugye, amikor ilyen történik. Szerintetek vannak csodák?
Hát szerintem még most is vannak, amúgy csak nem mindig vesszük talán őket észre, vagy nem mindig szentelünk nekik akkora figyelmet, meg akkora jelentőséget.
Mi lehet ennek az oka, hogy mondta az Eszter is, hogy egy olyan korban élünk, amiben nehezen vesszük észre a csodákat?
Lehet, hogy már alapból elvárjuk őket, úgymond. Mármint, hogy annyi csodákról hallottunk már, megmeséltek nekünk kiskorunktól kezdve, hogy amikor vártuk már, hogy tényleg megtörténjen, és amikor végleg bekövetkezett, akkor olyan természetesnek vettük, hogy na végre velem is megtörtént, mint mindenki mással egyszer, vagy igazából.
Én még arra gondolok esetleg, hogy ez a racionális világkép körülvesz bennünket, hogy azt gondoljuk, hogy de csoda sem csoda, hogy már igazából álmolni és csodálkozni sem tudunk, mert hát úgyis mindennek van magyarázata. Nem, hogy... Vagy ha most nem is tudjuk, majd később lesz rá magyarázat. De talán a csodáknak nem is ez a lényege, hogy van-e mögötte természettudományos magyarázat, hanem talán valami egészen más. Hisztek egyébként a csodákban? Vagy esetleg történt a ti életetekben csoda? Vagy van olyan tapasztalatotok, ami felér egy csodával? Egy hihetetlen történet?
Hát én kortárs csodákról már hallottam. Például Katona István atya írta egy könyvében egy angyali segítségről, egy angyali csodáról, ahol egy kislány tüdőgyulladást kapott, és úgy legyengült, hogy már nem reménykedtek a gyógyulásában. Szóval a családja még akkor is imádkozott érte, amikor a nővérek levették az életműködését fenntartó gépekről, és aztán később megnézték a folyosó biztonsági kameráit, ahol a kórházi dolgozók álla leesett az álmulattól, amikor hirtelen különös lényeket vettek észre a kislány szobájának bejáratánál, akiket ragyogó fénysugarak vettek körül, és ezt követően a kislány magához tért, és nem sokkal később gyógyultan hagyhatta el a kórházat is.
Különleges égi lényektelen angyalok voltak a közbenjárók. Tudjuk még, hogy a csodáknál szentek, vagy akár a szűzanya a közbenjáró, aki kieszközli ezeket az égi kegyelmeket, amelyek gyógyulást hoznak számunkra. Ismertek olyan történetet például, ami egy zarándokhelyhez kapcsolódik?
Igen, mondjuk Fatimában is három pásztorgyereknek megjelent a szűzanya, és ez azóta is egy zarándokhely.
És számtalan csodás gyógyulás történik ott ugye a mai napig is. Más jellegű csodákról tudunk, amikor mondjuk nem gyógyulás szemtanúi lehetünk, hanem valami különleges esemény, különleges jelenséget látunk. Eukarisztikus csodákról már biztos hallottatok. Idézzünk már fel egyet, hogy mi ennek a lényege, vagy milyen formában találkozunk egy ilyen eukarisztikus csodával. No, például nem is tudom, azt hiszem Lengyelországban történt egy eset.
Ja.
Azt mondom, hogy szent mise közben történt.
Igen, hogy a pap lejtette a szent osztját, és akkor ilyenkor utána vízbe szokták tenni, és később, amikor megnézte egy nővér a vízben lévő ostját, akkor látta, hogy hát egy, nem is tudom, egy emberi szövetszerű valami van az ostján, és ez kettő független orvos is megvizsgálta, és az eredmények azt mutatták, hogy hasonló egy emberi szövethez.
Igen, ugye egészen döbbenetes dolgok történnek, igazából a szemünk láttára az anyagvilágban. Ismertek-e olyan szentet, akihez csoda köthető?
Második János pápa. Ő egy francia apáca, aki 52 éves volt, ő még 2001-ben diagnosztizálva lett Parkinson-kórral, és még azután is imádkozott második János Pál pápához, miután elhalálozott, és utána rá két hónapra gyógyulásnak indult, és ugye második János Pál pápa is Parkinson-kórban szenvedett, és hogy ezért úgy gondolják, hogy miután még továbbra is imádkozott, ezért gyógyult meg.
És milyen érdekes, hogy ezek a csodálatos történetek nem csak gyógyulást hoznak, hanem igazából azt gondolom, hogy a hitünket erősítenek meg bennünket, és abban segítenek, hogy közelebb kerüljünk a jó Istenhez. Vagy hogy a krisztusi úton maradjunk, vagy arra felé forduljunk. Thank you. Mit gondoltok, visszatérve Jézus csodájához, hogy miért alkalmaz Jézus csodákat? Miért van szüksége csodákra? Miért tesz csodákat?
Hát, mert így mutatja be Isten mindenható erejét.
Igen?
És ez egy ilyen Jézus Krisztusnak egy istenséget kinyilvánító jel is.
Igen, igen, jól mondod.
Ami igazolja tanítását, önmagát és a isteni tekintélyét.
Igen, ez egy olyan dolgot csinál, amire ember nem képes. Ugye ez mindenki számára egy felkiáltó jel, hogy Jézusnak valami különleges hatalma van, ami nem embertől ered.
Meg így tud híveket is szerezni maga köré, mert igazolja az istenességét.
Igen, igazolja, hogy amiről mondtuk, hogy ő Isten, igen. Jó mondtad, hogy ezzel ő, igen, népszerű lesz. Igen. Ugye a csodatevőknek mindig csodájára járnak. Illetve ezzel ő igazából nem csak istenségét igazolja, hanem önmagát, a saját hitelességét és a tanítását is. Tehát az egyház a csodákra nem csak mint csodálatos természetfeletti történésekre tekint, hanem mint jelképes cselekedetekre. Olyan cselekedetekre, melyek túlmutatnak önmagukon a konkrét történésen. Azon, hogy valaki meggyógyult, hogy sikerült sok embert jól lakatni, hogy Jézusnak hatalma van a vihar fölött is. Ezek a cselekedetek igazából Istenről és a megváltásról beszélnek nekünk. Mi minden lehet az, amire ezek a csodálatos események rávilágítanak? Amire felhívják a figyelmünket?
A szeretet csodákra képes, és hogy Isten szeretete is.
Igen?
Reményt ad a reménytelen helyzetekben is. A korlátok átlépésének lehetősége Isten erejével.
Igen, ugye, hogy valami lehetetlen dolog történik, valami korlátot lépnek át ezek a csodák, akár egy természeti törvényt, legtöbb esetben igen. Aztán minek lehetnek ezek még a képei? Ugye mondtuk, hogy valahogy a megváltás titkát tárják fel.
Hogy a megszabadulás, annak így a metaforái.
Igen, igen, mert hogy ezekben a történetekben mitől szabadulnak meg az emberek?
Tehát leginkább a fájdalomtól.
Fájdalomtól, igen.
A kínoktól.
A kínoktól. Ugye a vakember.
És a rossztól igazából.
Igen, igen, igen. Egy vak attól, hogy nem lát, ettől a korláttól, a süket attól, hogy nem hal, tehát a saját korlátaiktól. A megváltás, az már szóval úgy is mondanak, hogy egy felszabadítás, hogy a szabadságot hozzá. Nyilván a bűn rabságából való szabadságról van szó, de ezek a képi megfelelői. Hogy kicsit jobban megértsük Jézus csodáit, szeretetének és Isten végtelen irgalmának a tükörképeit, szerintem vizsgáljunk meg egy konkrét történetet. Legyünk szemtanúi Jézus egyik gyógyító csodájának. Egy különleges helyre utazunk, a Betesda fürdőbe, helyezkedjünk el mi is a tömegben, figyeljünk és hagyjuk, hogy a történet Jézus magával ragadjon bennünket, ahogyan egészen biztos magával ragadta a kortársakat is, akik szemtanúi voltak a Betesda fürdőben történt gyógyulásnak. A Betesda név ismerősen csenket a fülünkbe. Honnan ismerős ez az elnevezés?
Az egy Jeruzsálemben egy lyukaponál van egy medence, és azt héberül Betesdának nevezik, és ott Jézus egy beteget gyógyított.
Na jó van, de ezt nem tudja senki, csak aki templomba jár. Betesda, én nem hallottátok? Van egy ilyen közintézmény Budapesten. Egy gyerekkórház, ez a neve, hogy Betesda. Kérlek szépen, olvassátok már fel ezt a történetet. Eszter, felolvasnád nekünk?
Igen. Jó?
Arra kérlek benneteket, hogy figyeljétek meg, hogy kik a szereplők, mi a helyszín, mikor történt ez a csodálatos gyógyulás, és mi ez a szükséghelyzet, nyomorúság, amin Jézus segít.
Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Jókapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki. Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én odaérek, más lép be előttem. Jézus ezt mondta neki. Kelj fel, vedd az ágyadat, és járj. És azonnal meggyógyult az az ember, felvette az ágyát, és járt. Aznap pedig szombat volt. A zsidók akkor így szóltak a meggyógyított emberhez. Szombat van, nem szabad felvenned az ágyadat. Ő így válaszolt nekik. Aki meggyógyított, azt mondta nekem, vedd az ágyadat és járj. Megkérdezték tőle, ki az az ember, aki azt mondta neked, hogy vedd fel és járj. De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokaság miatt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki, íme, meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Elment ez az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította.
No, kik a történet szereplői?
Jézus.
Jézus, igen.
És ez a 38 éve betegségben szenvedő ember.
Mi baja van neki?
Nem tud járni.
Vannak még a történetnek szereplői?
Zsidók, zsidó nép.
Hol mi a helyszín? Hol történik ez az esemény?
Petesten van.
Ez a neve egy...
Egy medencének Jeruzsálemben.
Mm-hmm. Igen, ez egy kút, egy fürdő, mondhatni így. És hol van ez Jeruzsálemben? Nagyon jó, egy a lyukkapunál. Képzeljétek egyébként, hogy ezt így régészetileg igazolták ezt a helyet. És állítólag tényleg öt oszlopa volt. Milyen érdekes a szentírás, meg a történelem, meg az archeológia, hogy így is megerősíti a hitünket. Tehát egy valós helyszínen vagyunk. Mit tudunk erről a helyszínről? Itt valami különleges dolog történik egyébként is, ugye? Nem kell hozzá Jézus, hogy ami különleges helyszín legyen.
Hogy a medence vizét mindig az Úr egyik angyala megkeveri, vagyis megkavarja.
Igen, valami ilyesmi,
és
igen.
Hogy aki először belelép, bármilyen baja is van, meggyógyul.
Tehát látjuk, hogy a zsidó világban is voltak ilyen csodatevő helyek, sőt, egyébként a pogány korabeli világban is voltak ilyen helyek, és az az érdekessége a történetnek, hogy ez nem egy gyógyvíz, ez nem egy csodás víz, hanem azért a zsidó történetben is van egy égi szál, ugye, mikor történik ez a csoda, kinek a közbejárására történik ez a csoda? Ugye Kinga mondta, hogy?
Isten angyala.
Isten angyala, ugye? Tehát, hogy van valami kapocs, ami mégis az égbe vezet bennünket. Beszéltünk a helyszínről, a szereplőkről, mikor történik ez az esemény, tudunk erről valamit?
Egy szombati napon.
Egy szombati napon, igen, illetve még az történet eleje ezzel kezdődik.
Hogy ez egy ünnepnap.
Igen, mikor ez egy olyan ünnepnap, amikor a zsidók felmennek Jeruzsálembe. Úgyhogy körülbelül tudjuk is, hogy talán ez egy pászka ünnep lehetett, amikor felmennek Jeruzsálembe, vagy nem tudom, de valószínűleg, hogy nagyon sokan lehettek ekkor egyébként a városban, mint ahogy itt a történetből ki is derül, úgy, ahogy Jézusnak is sikerült a nagy tömegben úgy helyezkedni aztán, hogy ne találják meg. Mi az a helyzet, az a nyomorúságos szituáció, amiben Jézus beavatkozik, vagy amiben segít? No, Gabi?
Mivel a beteg nem tud járni, így nem tud elsőként oda érni a medencéhez, így segít neki Jézus, és azt mondja, hogy kelj fel, és vedd az ágyadat, és járj.
Igen, de milyen érdekes a történet, mert hogy azt várnánk, meg mit vár ez az ember is, hogy valaki, de valaki legyen már, aki oda viszi őt a vízhez. No, ehhez képest majd mindjárt megnézzük, hogy mi történt. Arra kérlek benneteket, hogy válasszon mindenki egy szót, ami számára kedvesebben a történetben, aminek számára üzenetértéke van, vagy akár nehezen érthető számára. No, Gabi?
Én a meggyógyít szót választottam.
Kinga? Akkor addig hát, ha Eszter már megtalálta a szavát.
Én az angyala. Ezt a szót választottam.
Én azt választom, hogy hosszú ideje. Kinga, megvan közben?
Hogy egészséges.
Na hát ez nagyon izgalmas. Meggyógyít, angyala, hosszú ideje és egészséges. No, Gabi, meggyógyítja. Ez volt a szavad. Miért ezt választottad?
Ezért, mert a gyógyulás az mindig egy jó folyamat, mert ilyenkor
megszabadulunk a korlátainktól.
Kinga, te azt mondtad, hogy egészséges, ugye?
Szerintem az embereknek így az életükben az a legfontosabb, hogy egészségesek legyenek, mert hogyha betegesek, és mindig van valami problémájuk, akkor nem tudnak teljes életet élni, és hogyha viszont egészségesek, akkor nagyon jó életük lehet.
Ezt tette meg, azt választottad, hogy angyala. Na.
Hát nekem eleve az angyal az nekem mindig is egy ilyen kedves, egy jó lelkű, és mindig jót tevő valaki, valami volt. És itt is igazából ugyanez a szerepe, hogy az Úr küldötteként letér a földre, és felkavarja azt a vizet, amivel segít embereken is, és hozzájárul ahhoz, hogy egészségesek legyenek.
Olyan érdekes nekem ebbe a történetbe az is, hogy Jézus általában, amikor valakit meggyógyít, akkor nagyon sokszor van valami cselekedet, ami közvetíti ezt a, nem is tudom, gyógyító erőt, vagy nem tudom, hogy nevezzük. Nem tudom, amikor nyálat használ, vagy hozzáér az emberhez, de hogy van valami fizikai kontaktus nagyon sok esetben, és hogy itt még az sincsen. Egyszerűen csak mondja, hogy kelj fel, vedd az ágyadat és járj. Hogy valami egészen döbbenetes erő és hatalom az, amiről Jézus tanúságot tesz. Én azt választottam, hogy hosszú ideje. Nagyon sokan vannak, akik a betegségüket hosszú ideje és nagyon nagy türelemmel viselik. És nyilván ilyen lehetett ez az ember is, hogyha belegondolok, hogy nem is tudom, 38 éve kínozta őt ez a betegség, hogy hát az egy szinte egy emberélet. Hogy micsoda türelme, kitartása van, és hogy valószínűleg hite is, hogy ő kimegy oda minden nap, vagy amikor csak lehetősége van rá, és bízik abban, hogy gyógyulást kap. És olyan érdekes a történetben, hogy aztán, amikor meggyógyul, akkor pedig azt a szót használja az evangélium, hogy ugye Jézus mondja neki, hogy kelj fel, vedd az ágyadat is járj, és azonnal meggyógyul. Hogy az időnek micsoda játéka ez, nem, hogy 38 évig vár, és ott van Jézus, és azonnal, de azonnal meggyógyul. Az is nagyon érdekes ebben a történetben, hogy ez a szegény beteg ember, hova koncentrál ő ebben a szituációban szerintetek? Mire figyel? Hát várja, hogy jöjjön az angyal, nem is felkavarja a vizet. Mindenki azért van ott, és elképzelem, hogy micsoda tolongás lehetett ott egyébként. És hogy ebbe a szituációban, amikor ő neki nagyon oda kell figyelnie, hogy jól helyezkedjen, meg találjon egy embert, meg nem tudom, valami segítőt magának, oda jön Jézus, és igazából elvonja az ő figyelmét, nem? És hogy ennek ellenére mégis kapcsolatba kerül Jézussal. És hogy ez is számomra egy ilyen jelérték, hogyha képesek vagyunk elengedni a saját elképzeléseinket, a saját történeteinket, a saját elvárásainkat, és Jézussal szóba állunk, odafigyelünk rá, akkor Jézus képes megajándékozni bennünket a gyógyulással. Nagyjából a történet végére érünk. Én azt gondolom, hogy egy következő adás folyamán térjünk még vissza ez a történethez, mert nagyon sok tanulsága van még ennek a történetnek. És hogy mondtátok, vagy mondtuk, hogy ezek a történetek, és ez is még utolsó gondolatként idefűzve megjelenik ebben a történetben, hogy a megtérés metaforái. Ugye itt egy mozgás van ebben a történetben, egy bénulásból elindul ez az ember egy útra. Egy teljesen ellentétes dolog történik vele, ami olyat tapasztal meg, amit eddig nem. És hogy minden megtérésnek valahol ez a lényege, hogy elindulunk egy olyan úton, amin eddig nem járunk. Elindulunk az ismeretlenbe, elindulunk Jézus felé. Ugye az valamelyik előző adásban a tékozló fiúról szólt a történetünk, ugyanez történik, ugyanez a megtérés, ahol látjuk a pálfordulást, nem hiába hívják ezt így a megtérést, hogy az út ellentétes irányt vált. Ugyanez történik igazából ebben a történetben, ez az emberrel is. Ezért mondhatjuk, hogy minden csoda a megtérésnek a képi megjelenítése. Azoknak az embereknek, akiket Jézus meggyógyított, radikálisan megváltozik az élete. Nem csak új lehetőséget kapnak, hanem életük új fordulatot, új irányt vesz, megtérnek. Adja a jó Isten, hogy a mi életünk is Krisztusban új irányt vegyen. Hiszen mire vagyunk képesek Isten nélkül? Tehetünk akár egy lépést is az életszentség irányába Krisztus segítsége és a Szent Lélek kegyelme nélkül. Adásunk végén, megköszönve a hallgatóink figyelmét, forduljunk könyörgésünkkel közösen az Úrhoz.
Uram, mindenféle bűnök és helytelen cselekedetek folytán, szörnyen állankat lelkem emelt föl a Te isteni pártfogásod által, ahogyan hajdan Betesdában az inaszakadtat is fölemelted.
Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illés Virág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Krisztus éltem, közben jár, nagy főpap égig vezesem, örökre biztos védelmem.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról